levezetésére.
De ez rettentő, még elképzelni is, hogy mitől lehet az, vagy miért ezt választja eszköznek a saját maga megnyugtatására, tehát hogy bántja magát.
Hát igen, hát azt szokták mondani, hogy a nagyobb fájdalom elvonja a figyelmet a kisebbről, tehát sokszor a testi fájdalomtól a lelki fájdalom picit háttérbe kerül átmenetileg, talán emiatt.
De azt gondolom, hogy egy nagyon drámai témáról beszélgetünk, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, és vissza is fogunk erre még térni. Dr. Csák Anna Mária klinikai gyermekszakpszichológusnak köszönjük szépen, hogy velünk volt.
Köszönöm én is, viszontlátásra.
Ez volt tehát a nap témája. A szerkesztő László Pál és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. A műsorvezető Tesári Nórát hallották. Viszont hallásra.
Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
Az éneklést a kórus muzsikát szerető gépészmérnök, aki 33 évig volt Veszprém város vegyeskarának társadalmi vezetője. Gyermekkorában otthonuk adott helyet az énekkar próbáinak, de felnőve már úgy gondolta, kell egy méltó hely a város zenei életének. 2005-ben családi vállalkozásként megvásárolták a régi szociális sírmozit, ebből alakította ki a hipermodern hangvilla kulturális palotát. Az Európa Kulturális Fővárosa rendezvényekre készülve hasonló beruházásba kezdett, az egykori Lelencház gyermekkórház épületét átalakítva hozta létre az Acticity mozgásközpontot. Fontosnak tartja családi gyökereit és az összetartozást, így minden vasárnap 15-en ülnek alsóőrsi otthonukban, az ebédlőasztal körül. Köszöntöm Önöket, Felszegi Csabát hallják. Ismerjék meg Béla Fi Lászlót, aki hiszi, hogy az emberek jók, és érdemes tenni értük.
Jobbról-balról sváb gyökerekkel rendelkezünk. A Béla Fi talán egyszerűbb elmondani, hogy az hogyan történt, tehát frajdok voltunk apai ágon, és az én nagyapám az köztisztviselő volt, különböző falvakba jegyző. Tehát jegyző, ami annak idején olyan rémesen hangzott, de hát ugyanúgy gazdálkodott, mint a többiek, és akkor kaptak valamikor a 30-as években egy ultimátumot, hogy egy héten belül magyarosítani kell, hogyha valaki köztisztviselő akar maradni, és arra gyanakszom, hogy kaptak egy listát. Nagyapám elakadt a B betűnél. Tehát valahogy így lettünk apai ágon Bélafik.
De hát nagyon híres, ugye nem tudom melyik ágon, a Réti család, a Békés megyei szarvasi Réti család is.
Igen, a Réti család az pedig úgy lett Réti család, hogy Schlotterbeck, Stuttgart mellett. Most éppen a családi napló alapú könyvirászat történik, úgyhogy kicsit tájékozottabb vagyok. Tehát az 1700-as évek végén egy Schlotterbeck a sok közül Szabó segédként elindult vándorútra, ahogy szoktak, és akkor Bécsbe megházasodott. Én sokat olvasott, és kiolvasta, hogy a török hódoltság után Magyarország délkeleti részén egyáltalán is feltalálva a kereskedelem. És úgy gondolt, hogy ez jó lesz, és akkor a felesége meg szűrésznő volt, és elvetődtek szarvasra, és akkor összög gabona, aztán vaskereskedéssel foglalkoztak, és egyébként németül beszéltek nyilván, hát egész a rokonság is volt abban az időben, Pest is teljesen német volt, tehát teljesen más világot éltünk, de utána mégiscsak sokan hasonló sorssal, tehát magyarok lettek, tehát megtanultak magyarul, nevet is választottak maguknak ezt a bizonyos Rétit, a helyi evangélikus lelkész javaslatára, különben szarvason.
De hát Réti Béla ugye egy nagyon híres személyisége volt Békés megyének.
Igen,
aki tehát... Déd nagyapja?
Az én déd nagyapám Réti Béla, és tényleg ő talán a központi szereplő a család anyai ági történetében. Azért is különben, ami szerintem nagyon fontos, mert ő volt az a adminisztratív ember talán, aki naplót vezetett, és nem csak a saját életét örökítette meg, hanem visszanyúlva egészen a család gyökereig mindent lejegyzett, és én is ilyen offline figura vagyok különben, tehát ami le van írva, meg fölköl a polcra, az létezik kizárólag. Tehát ezért tudunk nagyon sokat a család történetéről. Egyébként Réti Béla volt az a kult szereplő, talán a rádióhallgatók közül sokan emlékeznek rá, hogy volt az a bizonyos Réti féle pemetefű cukorka. Ezt ő találta föl különben, és a sokszoros nehéz sors és tönkremenés után ő volt az, aki a családot talprájtotta gyógyszerészségiként, aztán végzett gyógyszerészként, gyógyszertár tulajdonosként, aztán gyógyszergyár tulajdonosként, és hogy gyártották ezt a bizonyos Réti féle pemetefű cukrot, aminek a receptúrája különben elveszett, tehát a családi hagyatékban ezt nem találtuk meg, egy cég most is gyártja, őszintén nem tudom, hogy mi van abban, hogyan. A grafikát azt használják, tehát a kis fémdobozokat, zacskókat, tégelyeket, azt egészen hasonlókat gyártanak. Tulajdonképpen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen módon a név a mai köznyelvben is benne van.
És akkor az ő fia, Réti Károly került Alsóhősre, ahol igen, aztán itt maradtak a mai napig?
Igen, Alsóhős környékén. Sok fiú testvér volt, és akkor együtt vitték ugye tovább többek között a gyógyszerészeti szakmát is, amíg tehették, amíg mindent el nem vettek tőlük, és ki nem telepítették őket szanaszét a világ végére. És akkor az én nagyapámnak, Réti Károlynak tulajdonképpen a sorsfordulója, vagy a szerencséje az volt, hogy itt Alsősön fölmerült, hogy kellene egy gyógyszertár, a gyógyszerészben meg ugye kevés volt, és akkor találták meg egymást tulajdonképpen ott a kitelepítésbe Réti Károllyal, aki utána itt Alsősön az első patikát megalakította, és hát én úgy voltam gyerek, különben a patikába nőttem föl, de ha végigmentem az utcán, akár a nagymamámmal később, akkor mindenki tudta, hogy a Réti gyógyszerész úrnak az unokája vagyok, tehát itt is a maga szerítségével, segítőkészségével nagyon nagy tiszteletet vívott ki.
De aztán nem gyógyszerész lett, nem vegyész, hanem gépészmérnök, ha jól tudom.
A mérnökség az benne van a génjeinkben különben talán, tehát még kicsit tovább folytatott a dolgot, a fiam, lányom is mérnökként végzett. Az, hogy én a reál tudományok közül miért pont gépészmérnök lettem, azt valahol a pályaválasztási, annak idején tanácsadás, meg ott valamiket be kellett írni. És úgy lettem épületgépész, hogy egyként villamosmérnök akartam menni, mert a legjobb barátom is az akart lenni, de aztán rájöttem, hogy nem tudom, mi folyik ezekbe a drótokba. De épületgépész vonatkozásban meg lehet fogni egy csövet, ez meleg, ez hideg, tehát valahogy a hétköznapi érzékeléshez közelebb valónak gondoltam, és ezeként ez nagyon bejött, tehát az alapszakmám, meg talán a gondolkozásmódomnak is a kiinduló pontja az mindenképpen a ilyenfajta kézzel fogható, megmancsolható valóság.
És akkor Alsósról került Veszprémbe dolgozni, tehát ingázott Veszprémbe, és így indult el a veszprémi jelenléte?
Hát az igazság, hogy itt Veszprém Alsós 12 kilométer, sem ennyi, tehát itt lakunk a szomszédba. Tehát ez nagyjából egy fogalmi kör, tehát az, hogy most éppen a címkártyámon mi van, az nagyjából mindegy. Így gyerekeskedtem a gyógyszertár környékén Alsósön, akkor még szombaton is dolgoztak, szüleim jöttek, akkor még volt vonat Veszprém és Alsós között, akkor szombat délbe végre megérkeztek, tehát nagyjából így nőttem fel, aztán innen jártam Almádiba vitorlázni, az is meghatározó élmény volt, és egyébként pedig ugye hát a szüleimben mi Veszprémben laktunk.
Kicsit ugorjunk az időben, az ön nevéhez, ha jól tudom, akkor a veszprémi hangvilla kötődik igazából, ugye a régi séd moziból, egy szociál épületből egy hipermodern üvegkulturális palotát alakított ki, és ha jól tudom, akkor családi vállalkozásban?
Hát a vállalkozás szó az lehet, hogy ebbe az esetben túlzás, mert ez inkább ilyen családi őrületnek nevezném, amiben szerencsére a feleségem is partner volt, mert épesző ember ilyesmibe azért nem fog.
De professzor a Pannon Egyetemen hogyan került az építészet, vagy a családi építészet gondolatkörébe?
Hát ő nagyjából talán sehogy, neki a tűrőképessége végtelen. Naponta, hetente keletkező mindenféle világ megváltó gondolataimról időnként őszintén elmondja, hogy ne, ezt nem kéne, de ez a hangvilla vállalás tulajdonképpen ez akkor már nagyobbaska gyerekek egyetértésével és annak idején a teljes családi vagyonkának a kockáztatásával keresztül ment, de semmiképpen nem volt ez kömen előzmény nélküli. Tehát azért az ember nem úgy ébred reggel, hogy vegyünk egy szociál mozit, csináljunk belőle multifunkcionális közösségi teret, ami elsősorban a komoly zenei akusztikájáról ismert és híres.
Tényleg nem így ébred fel?
Nem tudom, hogy ez most melyik ébredés volt, vagy hogyan, erre már nem emlékszem, de az biztos, hogy amiről beszéltünk, hogy a családi előzmények, tehát már ebben a Réti Béla korszakban is, meg ahogy a naplóját megírta, és azt nekint most valamikor megtaláltuk egészen kalandos körülmények között, hogy ott ugyanazok a gondolatok vannak leírva, és az ember ezt nem is tudta, amit én az egészre gondoltam meg, amiben felnőttem, hogy ez a közössége, ez a mindennapi jó cselekedet. Csak én ezt valahogy nem tudom, úgy éreztem, hogy ezt nekem úgy tömbösítve kell elkövetni. Tehát az úgy nem igazán hatékony, hogy egy zebra mellett várok egy vaknénit, és akkor ma jól átvezetem, ha akarja, hanem hogy ezt így nagyobb adagokba kell valahogy elkövetni. Belenőttem otthon ebbe különben, tehát van egy emblematikus kórus, Veszprémváros vagy Eskora, aki különben ikletője is volt egyáltalán a hangvilla gondolatnak. Édesapám volt a titkára évtizedeken keresztül, és a mi nappalinkban zajlott a kórus társadalmi élete, és ez talán egy hazulhozott kötelesség is volt, hogy Veszprémnek kell kapni egy igazi koncerttermet, mert annyira élénk és gazdag a zenei élet, hogy az nem elegendő az egyetem aulája, ahol időnként egy-egy sörös üveget koncert közben fölrúgtak, meg egy WC-ajtót mondjuk becsaptak, hanem egy igazi koncertteremnek meg kell valósulni, és azt már nagyon régen, 1997-ben talán az volt az első kör, hogy én ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Ezt az osztrál mozit igen 2005-ben vettem meg különben.
Tehát megvásárolta a mozit, és akkor saját költségvetésből felépítette végül is a hangvillát?
Igen, ez egy családi vállalkozás volt, egy kis része, tehát az önkormányzati együttműködés, mert nyilván az értelmes felhasználás az a városnak a lakossága, meg a környéknek a lakossága. Tehát volt benne valamekkora önkormányzati részvétel, de ez magánberuházásként épült, és már a kezdetekkor az volt nyilván az egésznek a kifutása, hogy ilyesmit az ember nem visz sírba, tehát hogy valamikor vissza kell ennek kerülni teljesen köztulajdonba. De a hatékony, gyors, gazdaságos építésnek az volt a kulcsa, hogy ez magánberuházás volt. És hát amit említettem, ez volt az a kockázatvállalás különben, ahogy hát ezt el lehet képzelni, egy 8000 négyzetméteres gyönyörű létesítmény a hangvilla, 2013-ban adták át, aki Veszprémbe jár, mindenképpen nézze meg. Tehát most már túl vagyunk a, mondjam, hogy hány tonnás a Lenin, ahogy szokták mondani, tehát túl vagyunk az 5000. nagy termi adáson, kb. 1,5 millió ember fordult meg 13 év alatt csak a nagy teremben. Egy óriási szám azt jelenti, hogy évente több mint 300 nagy termi előadáson, tehát valamikor naponta 4.
Ezzel került be akkor igazából Veszprém vérkeringésébe? Tehát ez egy ilyen nagy dobás volt, hogy így fogalmazza?
Ez egy abszolút nagy dobás volt nyilván, de ez a bekeringés, ez azért ez folyamatos volt, tehát ennek a bizonyos Veszprémváros egyeskalának ez is nem egy dinasztikus öröklődés, csak inkább egy kötelező felelősségvállás volt, hogy 33 évig voltam a társadalmi vezetője, tehát keresztül a rendszerváltáson, tehát ahogy ez szokott lenni nagyon sok városban és nagyon sok ilyen művészeti csoport, egy kultúrház művészeti csoportjából hogyan tudott egy öntudatra ébredt, erős, önálló egyesületté fejlődni. Tehát ezt az évet igyekeztem én végigvinni, és ez azért is volt fontos különben, mert folyamatosan a hangvillaépítés közepette, és ez volt az egyik fő gondolat, hogy tető legyen a kórus feje fölött.
Hiszen hallom ezt enteje, hogy nem ő pár az öreg meg, most akartam egyet fogni, az is meg akartam rakni.
Beteg vagyok, de hiába, beteg az is színe tájakom, nincsen ott a kurvusság, hogy csak kruzsám a patikájakom.
Haragoztak rám a lányokom, azt gondolják, hogy mit vágyakom, pedig nincs semmi fügvágyak, inkább mindegy vizet vinni, kumma.
Ennek a hangvilának vannak rezidens együttesei, ami nagyon fontos, hogy a folyamatos élet az épületben az létre tudja jönni, tehát a Pannonvál Színház, a Mendelssohn Kamarazenekar, a Veszprémváros Vegyeskora benne élnek az épületben.
Illetve a Fincerészben egy jazz klub is működik.
Hát, még ha jazz klub lenne, de inkább ifjúsági szórakozóhely az Expresszó néven, utána étterem, kávézó, tehát mivel az épület a veszprémi belváros gyalogos fókuszában van, ezért nem olyan fajta épület, amikor, hogy van előadás, akkor kinyitjuk az ajtókat, ez reggel 8-kor kinyit, este 10-kor zár, és mint egy belvárosi kulturális agóra egész napos a jövésmenés, egyébként a művészekkel együtt, meg a rengeteg látogatókkal ott lehet kávézni. Tehát az a vízió, ami bennem élt, hogy hogyan lehet a kultúrának, akkor még ez volt a kérdés különben, olyan tereket teremteni, amik jobbak. Már elfelejtettük ezt a korszakot különben, tehát a mindenféle lerottyant helyeken működött a kultúra, és a lelkekért folytatott versenyben ez is egy tényező volt, hogy milyen terekbe megy bele valaki. Ez az elképzelt működés, ez az elképzelt minőség, ami az épületben folyik, ez megvalósult, és hát Veszprémnek a kulturális életének az alapját jelenti. Hát az egész kulturális főváros téma, nem tudom, egyáltalán fölvetődött volna-e, hogyha nincs meg ez a kulturális közösségi Origo Veszprémbe, amire a kiinduló pontként az egészet építeni lehetett.
Fontos annak az, hogy a régmúltból, a régmúlt értékeiből egyfajta újat, modernet alkosson, megmutassa modern formában. És azért kérdezem, mert ha már mondta az Európa kulturális fővárosát, ugye az EKF-et, hát az Acti City is az önnevéhez fűződik. Ott ugye ugyanígy barnamezős beruházásként szoktam mondani, a régi gyermekkórház épületét újította fel szintén ön, egy fantasztikus, szintén hipermodern épületé. Ez a tánc és mozgás központja most Veszprémnek. Tehát fontos az, hogy a régit megtartva mégis az értékeket itt tálalva azért egyfajta új köntösben megjelenjenek a régmúlt történetei?
Igen, az egyszerű történet az kevésbé hordozta magába a két oldali infarktus már szerencsére. Talán a Hangvilla építés és működés referencia alapján hittek benne, akiknek ebbe hinni kellett, hogy ez a fajta beruházás sikeresen végig tud menni, és a Hangvilla volt a kiinduló pont is különben. Építésileg imádok építeni különben, tehát amit meg lehet mancsolni, ezt talán mondtam. Tehát ha valami úgy létrejön, de nem csak fizikálisan jön létre, hanem még a sétáltatott kutyával együtt is el tudom képzelni azt, hogy milyen működésmolyolás fog ott történni. És a Hangvilla ugye megépült, méltó terek jöttek létre, és kialakultak közben új mozgásformák, meg egyáltalán az én idő eltöltésnek a különböző formái, amik már nagyon hasznos. Tehát egyes közösségi együttműködések azok talán háttérbe szorulnak, de a másik oldalon viszont ezek a úgymond alkalmi 50 perc különböző mozgásformák, ott vagyok, örülök, hazamegyek című közösségek, azok pedig épülnek föl. És ezek nem találták Veszprémbe se a helyüket, ahogy egyébként az országban ez alapvető problémát jelent. Hangvilágban próbáltak valahogy betüremkedni, de az nem erre való. És akkor jött a gondolat, hogy a régi már több évtizede bezárt kastélyszerű gyermekkórházat, ami valamikor Lelencháznak épült a 20. század elején, abból lehetne formálni egy olyan létesítményt, ahol összeköltöztetjük őket. Egymás erősítő módon költöztetjük össze őket, tehát most 12 teremben párhuzamosan folyik mindenféle izgésmozgás, a különböző jogák, a zumbák, a milongák, egyik másikat azt sem tudom, hogy egészen pontosan micsoda. Hihetetlen módon tud élni a ház, transzparens módon látják a szereplők és a résztvevők azt, hogy mi minden van még ebben a műfajban. És ez is nagyon jól működik. Tehát a bevonzás tulajdonképpen, mint régen a húsboltok utcája, hogy miért voltak húsboltok egymás mellett, tiszta őrültség, hát azért oda mentek az emberek húsért. Tehát mi meg ezért a én idő eltöltő húsért küzdünk, vagy harcolunk. Oda jönnek, és teszik a dolgokat, és egyébként ott is ez a multifunkciós lét, ez a gazdaságos működés alapja, tehát van parkolóház, mert ugye jönnek, parkolnak, van étterem, kávézó, mert ugye esznek, akkor van ott is egy 500 fős, sokkal oldottabb előadó tér különben, amelyik mindent tud, és nagyon jó rendezvények vannak, van egy szabadtéri, agóra-szerű, mindenféle rendezvény, fesztivál rendezésére alkalmas tér, meg egyébként egy nyugodt őspark.
Ahogy találkoznak az unokák, nagymamák beszélgetnek, tehát egy valódi, igazi közösségi tér.
Igen, és ugye ezek általában hétköznap délután vannak ezek a mozgásformák, délőtt pedig ugye kikönyökölte magának az üzleti élet, hogy a nagyon remek konferenciák, előadások, vállalati meetingek, tehát folyamatosan. És mivel az egész a Hangvilla tapasztalatok kapján úgy van felépítve, hogy nagyon kevés humán erő felhasználással lehet működtetni az épület, ezért ezek az átrendezések ezek pillanatok alatt megvannak, hogy délelőtt százan egy konferencia, délután pedig néptánc ugyanabban a teremben. Tehát ez biztosítja a gazdaságos működést. Tehát, hogy ne kérjen enni az épület, hanem hogyha ott valamilyen érték születik, akkor azt tudja mondjuk a közösség megtámogatni.
Azt mondta, hogy szeret valami jót tenni a közösségért, és hogy valamit odaadni, visszaadni. Tehát Veszprémben ez a két épület, ez a két ikonikus épületnek a végighajszolása, hogy ezek megtörténtek, és most ott állnak és valóban működnek. Ha visszatekint, akkor ez a lélektani folyamat, tehát, hogy adjunk valamit Veszprémnek, egy kicsit tegyük jobbá Veszprémet, és azért kérdezem, mert például Melokko Miklós szobra, ugye szintén Veszprém központjában egy 56-os szobor, akkor talán a Védegyletnek volt az elnöke, az is az ön nevéhez fűződik, tehát rengeteg mindent tett le Veszprémben, és ez mind-mind attól van, hogy egy jót szeretne tenni Veszprémért, teszem azt mondjuk alsó őrsért, ahol lakik.
Ennél szerintem egyszerűbb a képlet, és én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a történettel. Tehát, ahogy már említettem, a család történetben is ugye azt tartom maradandónak, ami fölkerül a polcra. És ennek kapcsán a fiam az én édesanyámmal és a két nővérével csinált egy interjúkötetet, ahol a nehezen megélt háborús és háború utáni történeteket, párhuzamosan kérdezte őket, hogy hogyan emlékeznek arra a korszakra. És ebből a kérdésére válaszolva annyit talán a lényeges, hogy az édesanyám többször elmondja ebben a kötetben. Nem szoktuk mindig megkérdezni az őseinket, különben, tehát mindenkinek ajánlom ezt a fajta kikérdezést, mert különben elmúlik a történet. Hihetetlen nehézségeken mentek keresztül, ugye a kitelepítések, az, hogy mindenüket elvették, hogy kitiltották őket minden felsőoktatási intézményből. Mindenféle egyéb orrombasság, amit most nem mondok el, és én édesanyám mindig azt mondtam a gyerekkoromban, hogy az emberek jók. Tehát minden család életének minden fordulópontjában voltak olyanok, akik jók voltak. És ez a jó emberkedés, ahogy szokták mondani, ez ebből táplálkozik, hogy az emberek jók. Nem csak én, hanem az emberek általában jók. Nem szokták különben ezt manapság díjazni, és ezért sokaknak elveszik tőle a kedvüket. De ez a jóság, hogy mindig fogni valamibe, ami a közösségnek segít. Tehát a közösség dolgba beletenni, nem kivenni belőle, ez szerintem egy alapemberi tulajdonság. Az, hogy nem mindig ezt látjuk most a hétköznapokban, ez borzasztóan szomorú.
Ebben a munkában hogy tud segíteni a család? Ugye abszolút érzékelhető a beszélgetésből, hogy talán a legfontosabb a család. Felesége, említettük már, professzor Haszonyi a Pannon Egyetemen, mérnöki karon. Ő mennyire tudott beállni ezek mögé, a dolgok mögé, hiszen az, hogy reggel teszem azt fel, kell Béla Filász, és azt mondja, hogy nem érek rám a egész nap, mert a hangvilával foglalkozom, vagy az Ecticity-vel, mondjuk hogyan reagál erre egy feleség?
Különböző modellek léteznek nyilván.
Iszonyatos munka lehetett, bocsánat, tehát ezt végig csinálni családilag főleg nagyon kemény lehetett.
Nyilván a tűrőképessége végtelen, és nélküle sosem meg el tudom mondani azt, ami egyébként valós, de ez a fajta családi összetartozás, nagy családi összetartozás, ami most is jellemző ránk, hogy minden vasárnap 15-en ülünk az asztal körül, ezt is a gyerekkoromból is hozom. Nem maradtunk akkor sem segítség nélkül. Tehát amikor én akár napokig nem kerültem elő, akkor is tudtam azt, hogy biztonságban vannak, és senki semmiben nem szenved hiány. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért egy örök élmény és örök alap a gyermekeimnek is. Tehát 2005-ben ez a Séd mozi, ugye ezt ugye nagyjából lehet képzelni, hogy város központjában 2005-ben úgy nagyjából kiürítve.
Ami szimbolikusan még most is ott van, ugye a hangvilla alatt.
Benne van a falakban nyilván, de hát azért mégiscsak az történt, nem is családi anekdota, hanem alapélmény mindenkinek, hogy hát elég szerény volt a karácsony. 2005. december 22-én kaptam meg a számlát, meg a kulcsokat, meg akkor fizettük ki ezt családilag ezt a Séd mozit, és elég szerény volt a karácsony falat a kínálat 24-én, és akkor mondtam, hogy de, van még egy ajándék, egy házi mozi. Aki akkor jött, az tudja, hogy ez mennyire menő volt akkor egy házi mozi. És akkor szépen fővettük a kabátot, mentünk a hóesésbe, és bementünk a Séd mozi épületébe a gyerekekkel, és akkor mondtam nekik, hogy na ez a Séd mozi, ez a mi házi filmszínházunk. Az, hogy ők hogyan nőttek föl, és mi lett belőlük, annak ez alapvető része, különben ez a folyamatos alkotási vágy.
Hogy mi lett belőlük? Hát két mérnök gyereket, illetve öt unoka, ha jól tudom.
Igen, ez már kb. 4 műszak nekünk is. Tehát itt élünk egy kupacba tulajdonképpen, és a másfél évestől a 8 évesig van az öt unoka. Tehát mindenféle nemben és műfajban és korban imádjuk őket.
Alsóörsön, nagy részt.
Alsóörsön, Nagyvázsonyban. Tényleg napi a kapcsolat, és mi vagyunk a unoka ellátó művek, amit imádunk. És azt is imádjuk, ha jönnek, meg egyik legjobb része, hogy este hazamennek. Többnyire azért hazamennek.
Mert két jó dolog van az unokában, amikor jönnek és amikor mennek.
Igen, de hát ma este is, holnap este is, tehát éjszaka is szeretnek nagyon nálunk lenni. Tehát, hogy ez mond valamit, és remélem, hogy sokan vannak így a boldog nagy család egymás egyén hátán. Így éljük az életünket, de mindennek oka van, és ez a történet, ami talán így nem tudom, hogy mennyire érthető vagy kerek, ez mindenképpen okozója ennek a mostani helyzetnek.
Mondta, hogy fontos a jó cselekedet. Rendkívül precíz konok, ami valószínűleg ugye a sváb gyökereiből származhat, de ha így belegondol, hogy visszanéz, amikor sétál Veszprémben, és elmegy a hangvilla előtt, bemegy az Ecticitybe, igazából bárhova a városba, hiszen ugyanúgy szereti, mint ugye Alsóörsöt, akkor mire gondol? Mi jár akkor a fejében séta közben?
Keveset sétálok, mondjuk. Többet gondolkozom. Az életet figyelem, tehát a, hogy is mondjam, amikor annak ide mondjuk elmentünk kirándulni is valamerre, én ezt a ilyen leücsörgős turista vagyok. Leülni és úgy nézelődni. Nézni azt, hogy hogyan történnek a dolgok, tehát mit tesznek az emberek és hogyan. Én még most is a 13 évvel Angéla, meg talán 3 évvel, 3,5 évvel a Electricity megnyitása után úgy vagyok, hogy Veszprémben járva most is azt figyelem, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan mozognak, hogyan kommunikálnak. Egyébként azt nagyon fontosnak tartom, és ezért is az egyik kiinduló pontja ezeknek az épületeknek, hogy borzasztóan offline vagyok. Tehát most szerintem sokakkal együtt az a fixa ideám, hogy az emberi feszültségeket, a egyet nem értésnek az oldás, az mindenképpen az offline egymással beszélgetni, lenni, létezni, egy kórus is, közösen valamit megtanulni, közösen eredményt elérni, közösen örülni a sikernek. Tehát az, hogy ne legyünk teljesen konzumidióták és AI ártalmas, nem tudom micsodák, ez a kulcs. Tehát erre kérek mindenkit, aki akár hallgatja ezt az adást, hogy mindent meg kell tenni ennek érdekében. Családba, a környezetünkbe, a különböző közösségekbe.
Erre neveli a gyerekeket is?
Nincs nálunk ilyen hétköznapi nevelés, remélem, hogy ezt látják, és utána ezt teszik.
Arra vagyok kíváncsi, hogy azt látja, hogy ugyanúgy megy tovább a gyerekeknél, tehát ez a vonal, ez marad?
Nincs szükség, még ha tenném is valamiféle iránymutatásra vagy igazgatásra, mert pont arra mennek, amerre nekem egyébként fontos, meg kedves.
Ezekért a tevékenységeiért, ezekért a jó cselekedeteiért, hogy így mondjam, több díjat is kapott. Ugye az egyik talán még a Hangvilla után a Hangvilláért, Hangvilla építéséért, a közszolgálatáért kapta ezt a díjat?
Igen, hát kaptam egy Pro Urbe díjat, nem tudom, hogy azt végül is miből gyúrták össze, tehát a kórus tevékenység, a Melokó, az 56-os Bruce Lee emlékmű, a Hangvilla építés az biztos, hogy hangsúlyos. Fönt van valahol a polcon, de őszintén nem vagyok ilyen kitüntetésfél.
Nem fontos, igazából nem. Biztos?
Fontos, meg a családnak is fontos, akik adják talán nekik is. Megtisztelte ez, külön van a kórus is annak idején, meg magát a Hangvilát, mint intézményt, a benne dolgozókat. Tehát ilyen módon nyilván ez jó.
De aztán jött egy másik díj, ez már az Acticity építése utáni állapot, ugye, ez pedig nem is tudom, a Művelődési Intézet díja?
Nemzeti Művelődési Intézet Lakitelken van különben, és ott a közművelődés támogató díj. Igen, de nem feltétlenül van a közművelődés, mert az talán kicsit más, és arra megvannak a felkent szakemberek. Tehát nem a közművelődést, hanem inkább a közösséget szolgáló dolgokat jelentette. Mert ez is nyilván nagy megtiszteltetés, és megköszönöm szépen, de ettől még az ember folytatja a dolgot.
Amikor itt sétál Alsóörsön, akkor ugyanezt érzi?
Alsóörsön az érzések aztán csak aki alsóörsi, vagy aki ide ár, azt tudja, hogy még amikor ez a sok mindenféle építkezés volt, és az meg hát egyébként is az üzleti életnek a sok nyugja közepette, tehát amikor a Balaton feltűnik valahol felsős után, akkor még a fények is megváltoznak, és egy egész másfajta lelki állapotba kell az ember. Ezt én most is naponta megélem Alsősön. Tehát másoknak is ajánlom különben. Tehát a Balatonpart és azon belül Alsős, és az a jó ebben a faluban, hogy ez sokkal emberközelibb, Veszprém se egy nagyváros. De Alsős ez pedig egy rendkívül pozitív közösség.
És akkor a vitorlázásról még nem is beszéltünk.
Hát a vitorlázás az egy adottság, tehát gyerekkorom óta, még talán az apukám vitt bele, vitorlázom különböző formákba. Tehát most végre van egy kapuzárási pániként egy saját hajóm is, amelyik most már kétszeres kékszalag győztes lett az idén nyáron, ami nagyon szép, de Alsős egyébként is, tehát a körbe sétálok, és csak a szellemiségét mondjuk a bölcsőtének, az óvodának, onnan 100 méterre van a gyönyörű iskola, meg tornacsarnok, meg minden, tehát minden is. Tehát nem csak azért, még emlékszem, különböző ilyen felmérések vannak, hogy a legjobb település Magyarországon, hát Alsős nem azért lett, csak talán többször is az első helyen, mert A betűvel kezdődik, hanem ennél jobbat tényleg kitalálni sem lehet. Tehát nagy boldogság különben itt élni.
Kedves hallgatóink, az arcvonásokban Béla Filászló gépészmérnök, a Veszprémi Hangvilla multifunkcionális közösségi tér és az Acticity tánc és mozgásművészeti központ megálmodója szólalt meg. Műsorunk a mediaclick.hu oldalon visszahallgatható. A felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Felszegi Csabát hallották.